Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, ezekben a napokban az újkori magyar történelem szabadságharcára emlékezünk, amely egyszerre volt szép és dicsőséges, és ugyanakkor szomorú, de a mi történelmünk ez. A nemzethez, néphez való tartozásunk erősítésére énekeljük most el Isten tiszteltünk kezdetén a szózatot. Kedves testvéreim, és a 91. Zsoltárunk első, 5. és 6. versének éneklésével folytassuk Isten tiszteletünket. A 91. Zsoltárunkat énekeljük tehát, ebből az első, az 5. és a 6. verset, az első vers így kezdődik: aki a felséges Úrnak lakozik árnyékában.
Lakozik, Úr, szent angyali nap, megparancsolt a nyilván, hogy téged oltalmazzanak minden te utaidban. Tégedet ezek nagy szépen, ékezékben hordoznak, hogy lábad meg ne üstőbe, hogy néven igazgatnak.
A mi segítségünk és Isten tiszteletünk további áldása jöjjön Istentől, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását, a Heidelbergi K.T. 43. úrnapjának kérdését és feleletét olvassuk, amely a 10 parancsolathoz tartozik. Azon belül a 9. parancsolat magyarázata, a 9. parancsolat ezt tartalmazza: ne tégy a te fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot.
Mit kíván a 9. parancsolat? Azt, hogy senki ellen hamisan ne tanúskodjam, senkinek szavait el ne csavarjam, mást rágalmazó és gyalázó ne legyek, senkinek meghallgatása nélkül való és könnyelmű elítéltetésében részt ne vegyek, hanem mindenféle hazugságot és csalárdságot, mint az ördönnek tulajdon műveit, ha csak Isten súlyos haragját magamra vonni nem akarom kerüljek, törvényes és minden más eljárásomban az igazságot szeressem, őszintén kimondjam és megvalljam, és fele barátom becsületét és jó hírnevét tehetségem szerint oltalmazzam és előmozdítsam.
Köszönjük Batonyai Zoltán presbiter testvérünk szolgálatát. Kedves testvéreim, Isten igéje is szól közöttünk. Isten igéjét Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott leveléből olvasom. Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott leveléből a 3. fejezet 1. 11. versét, ahol a következőket találjuk megírva. Egyébként pedig, testvéreim, örüljetek az Úrban. Hogy ugyanazt írjam nektek, az engem nem fáraszt, titeket viszont megerősít. Óvakodjatok a kutyáktól, óvakodjatok a gonosz munkásoktól, óvakodjatok a megmetéltektől. Mert mi vagyunk a körülmetéltek, akik Isten lelke szerint szolgálunk, és Krisztus Jézussal dicsekszünk, és nem a testben bizakodunk. Pedig nekem lehetne bizakodásom a testben is. Ha más valaki úgy gondolja, hogy testben bizakodhat, én még inkább. 8. napon metéltek körül. Izrael népéből, Benyámin törzséből származom. Héber a héberek közül, törvény szempontjából farizeus, buzgóság szempontjából az egyház üldözője, a törvényben követelt igazság szempontjából fedhetetlen voltam. Ellenben azt, ami nékem egykor nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek mindent, Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Hogy kitűnjék rólam ő általa, nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által van igazságom Istentől, a hit alapján, hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához, hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra. Isten áldása legyen rajtunk, s adja, hogy megérthessük hozzánk való személyes üzenetét. Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Dicsőítünk téged azért, mennye édesatyánk, mert újra és újra úgy mutatkozol előttünk, hogy bizalmat ébresztesz és gerjesztesz a szívünkbe. Olyan sokféle csalódás van a mi életünkben, de köszönjük te neked, hogy azzal bátorítasz, hogy aki benned bízik, az nem fog csalódni. Köszönjük, ha ezt megtapasztalhattuk és átélhettük, de köszönjük neked azt is, hogy mindannyiunk élménye és tapasztalata lehet ez. Sehogy nem érhetünk el téged egyedül csak hit által, amelyet gerjesztesz a mi szívünkben, igédnek hallgatása és szent lelked ereje által. Így szeretnénk most is a te igédet meghallani szent lelked jelenlétében, tudva, hogy másképpen a hit szívünkben nem lobbanhat lángra, és nem erősödhet meg a mi bizalmunk feléd. Kérünk ezért, végezd el azt a csodát, hogy az egyszerű emberi szavakat a magadévá teszed, és te szólalsz meg, a te ígéd munkálkodik bennünk. Köszönjük, hogy mindez megtörténhet, mert hatalmas Úr vagy, aki a szavaddal teremtettél, és aki fenntartod ezt a világot, abban figyelemmel kíséred a mi életünket is. Kérünk, tégy így csodát most közöttünk, és áldj meg bennünket, hogy benned bízva, reménykedve kelhessünk útra majd innen. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és az ige hirdetésre készülve folytassuk imádságunkat a 166. dicséretünk első két versének éneklésével. 166. dicséretünk első két versét énekeljük. Urunk Jézus, fordulj hozzánk! Kedves testvérek, Isten igéjét a már olvasott szakaszból olvasom, Pál apostolnak a Filippi beliekhez írt leveléből, a 7., a 3. fejezet 7., 8. és 9. verséből, ahol ezeket találjuk megírva. Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek mindent, Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Hogy kitűnjék rólam ő általa, nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által van igazságom Istentől a hit alapján. Kedves testvérek, így október vége felé és november elején sokféle ünnep emlékezés esik össze a mi életünkben, és nekünk, protestáns embereknek ez az ünnepkör még egy ünneppel bővül is az átlag emberéhez képest. Egyfelől emlékezünk történelmünk eseményeire és eseményére, másfelől a múltból emlékezünk a reformáció ünnepére, és nem utolsó sorban ezekben a napokban sokan indulnak útra a temetők felé, hogy megemlékezzenek elhunyt szeretteikről. Hát nagy kérdés, hogy ezek között az ünnepek között és emlékezések között lehet-e valamilyen közös nevezőt találni, de amikor elolvastam Isten igéjét, a közös nevező rögtön kibontakozott előttem, amely minden eseményben kétség kívül jelen van, ez pedig maga az igazság kérdése. Látjuk és tapasztaljuk, hogy az 1956-os eseményekkel kapcsolatban még ma is nehéz az igazságról beszélni, és szinte őszintén kell azt is megvallanunk, hogy nem vagyunk a teljes igazság birtokában. Lehet, hogy aztán soha nem is leszünk, sajnos. De ott van a reformáció kérdése. Az a kérdés, hogy vajon igaz dolog volt-e a reformáció? Valóban az igazságot keresték, találták meg és hirdették az egyházban a reformátorok? Vagy egészen egyszerűen csak egy szakadást szított néhány ember, aminek ma az köszönhető, hogy a világon a kereszténység sokféle színben pompázik, és egymáshoz mégsem találunk oda? És ott van a halottak kérdése, ami az embernek és a modern embernek is egyre égetőbb kérdése, örök időktől fogva, mindaddig, amíg a föld föld lesz, hogy mi az igazság a halottakra nézve. Az az igazság, amit látunk, fölfogunk, érzékszerveinkkel befogadunk, vagy van túlvilág is? Ma nagyon divatos lett a túlvilágot csak úgy elfogadni, mindenféle tudatosság nélkül. Lassan a korábban Istent túlvilágot tagadó nemzetünk átbillen a másik oldalra, és mindent elfogad kritika nélkül, ami egy láthatatlan világról szóló beszéd vagy tanítás. Nemrégiben volt érettségi találkozóm, ahol az egyik volt osztálytársam arról beszélt, hogy hát kicsit megcsömörlött attól a munkától, amit csinált hosszú évtizedeken keresztül, számítógép előtt ülve, táblázatokat szerkeszteni nap mint nap, és azt mondta, hogy ő most váltott. És azt mondta, hogy asztrológiával kezdtem el foglalkozni. És hát döbbenetes volt számomra, ahogy az ott ülő társaság egy pillanat alatt villanyozódott fel, és akik egyébként Isten dolgai iránt túlzottan nagy érdeklődést nem mutatnak, azok rávetődtek erre az osztálytársamra, hogy segítsé nekünk, hogy hogy is van ez, ugye meg tudod fejteni azt, amit mi nem tudunk. És úgy csendben mondtam nekik azt, hogy ugye tudjátok, hogy ez most ez egy hit, amire ti odaadjátok magatokat. Ti azt mondjátok, hogy nincs Isten, de elhiszitek azt, hogy a csillagokban van valami. Ez is egy hit. Csak kérdés, hogy honnan jön és hova vezet. Mi az igazság? Mi az igazság az életről és a halálról? Kinek van igaza? Kedves testvérek, mi, akik végesek vagyunk itt a Földön, mi hajlamosak vagyunk mégis azt gondolni, hogy uraljuk, befolyásoljuk és irányítjuk is a végtelent. Sajnos a modern ember idáig merészkedett. Azt gondolja a modern ember, hogy én valamit feltételezek, ha valamit kimondok, az attól úgy is van. Ha a modern ember azt mondja, hogy a csillagokban van az igazság, és abban, hogy hány óra, hány perckor születtél, melyik évben és melyik hónapban, akkor a modern ember elhiszi, hogy ez így is van. A modern ember olyan ember, aki azt mondja, hogy nincs túlvilág. És az emberek nemzedékeken keresztül elhiszik, hogy nincs túlvilág. Ugyanez a modern ember egyszer csak kitalálja, hogy van túlvilág. És a modern ember elhiszi, és így kezd élni, van túlvilág is. Milyen furcsa, hogy a véges ember azt gondolja, hogy a véges döntéseitől, feltételezéseitől a végtelen világ valóban olyan lesz, amilyennek ő gondolja. Valami olyasmit képzeljünk mi el, a gyerekeknek a konfirmációs órán épp a 23. Zsoltár tanítottam énekelni, és elmondtam nekik, hogy hát a tudósok azok úgy tudják, hogy a bárányok körülbelül 8 méterre látnak el, ha világos van. És hát képzeljük magunkat abba a világba, amely egy bárány világa. Az a valóság, amit egy bárány lát? Az a valóság? Hát az embernek van egy 8 méteres világa, testvérek, egy 16 méteres sugarú kör, amiben élünk, és mi azt gondoljuk, hogy ez az igazság. Vesszük a bátorságot, hogy azt mondjuk, hogy ez az igazság, miközben a végtelen Isten beszél nekünk az igazságról. Testvér, te mit gondolsz az igazságról? Mit gondolsz az igazságról? És most nem arra az igazságra gondolok, ami a családi asztal körül egy vacsora közben ott lebeg az asztal fölött, hogy kinek van igaza. Nem erre az igazságra gondolok. Amikor el kell dönteni, hogy valaki mondott-e valamit, vagy nem, hogy igazat mondott, vagy sem. Hanem arra az igazságra gondolok, ami az élet és halál igazsága. A végtelen igazsága, ami véges világunkkal szemben. De mit gondolsz erről? Akinek majd egyszer szintén meg kell halnod. De mit gondolsz, mi az igazság? Van ott valami? Vagy nincs? Valóban Isten van ott? Az az Isten milyen? Szerető, befogadó Isten? Vagy olyan Isten is, aki büntet? Ha azt gondolod, hogy van ott valami, és azt gondolod, hogy az az igazság, hogy igen, ott következik majd valami, akkor készülsz erre? Valamit teszel azért, hogy ott majd megállhass egyszer? Hogy ott ne legyél bajba? A Filippi levél írója olyan ember volt, testvérek, aki gondolkozott az igazságról. Egy véges ember volt Pál apostol. Született és később meg is halt. De izgatta őt az igazság. És mivel olyan körben nevelkedett, amilyenben most itt vagyunk mindannyian, mondhatnánk úgy, hogy egyházi körben, ezért azt feltételezte, és erre építette föl az életét, hogy az az igazság, hogy a világ fölött ott áll egy hatalmas személy, akit Istennek nevezünk, és aki igaz bíró. Pál számára nem volt kérdés gyermekségétől fogva az, hogy a világ így van berendezve. Hogy van ennek a világnak egy látható, fogható része, amiben élünk, de ez a világ csak egy része a láthatatlan világnak, amely fölött ott áll Isten maga. És úgy áll ott, mint igaz bíró, aki elé majd egyszer nekem is oda kell lépnem. Merem azt feltételezni, testvéreim, az itt létetekből, hogy valahol hasonlóképpen gondolkoztok ti is. Mert egyébként az ember nem jön el a templomba, nem jön el Isten házába, ha nem hiszi azt, hogy a láthatatlan világnak van egy ura, aki Isten. Egyébként minek mennénk Isten tiszteletre? Minek imádkoznánk egy láthatatlan személyhez? Ha nem volna bennünk ez az alapfeltételezés, hogy Isten van, létezik, és ha nem gondolnánk azt, hogy egyszer mi magunk is oda kell eléje álljunk. És úgy fogunk eléje állni, mint akik ítéletet várnak tőle, ő pedig igaz bíróként ítéletet fog hirdetni az életünk felett. Pál ilyen ember volt. És ezt csak azért hozom ide elétek, hogy megérezzétek, hogy a Biblia világa, noha több ezer esztendővel megelőz bennünket, azért rokon világ a mi világunkkal. Ne gondolja senki, hogy ez egy olyan távoli világ a Biblia világ, amihez nekem semmi közöm nincs. Minél idősebbek vagyunk, annál többet kezd foglalkoztatni talán bennünket ez az igazság. De még az ember fiataladik, csak az életet látja. Aztán, ahogy öregszünk, egyre jobban erősödik onnan a háttérből a halálnak a képe is. Úgyhogy az ember nem tudja kikerülni, hogy ne foglalkozzon a halállal, és azzal, ami a halál után következik. Pál kereste az igazságot. Azt mondta, hogy én biztonságban akarom tudni az életemet. És ha itt a földön el akarok érni valamit, akkor azért tevékenykednem kell. Nyilván így van a túlvilággal is. Ha ott valamire akarok jutni, ha azt akarom, hogy jó sorom legyen abban a végtelen világban, akkor valamit tennem kell érte. Nem csak azt az utat választotta ez az ember, hogy számolt a végtelenség urával, hanem azt a fáradtságot is vette, hogy elkezdett gondolkozni azon, hogy mit tehetek én azért, hogy ne járjak ott rosszul. Na, idáig már viszonylag kevesen jutnak el. Hogy komolyan elkezdenek gondolkozni azon, hogy mit tehetek én, egyáltalán tehetek-e valamit azért, hogy ott jól járjak. Egy kicsit talán a mi magyar mentalitásunk is benne van, hogy gyerünk előre, fiúk, az majd lesz valahogy. Milyenek vagyunk. Az a lényeg, hogy menjünk, küzdjünk. Mi szeretünk hősi halottak is lenni egyébként, sajnos benne van a vérünkbe. A szívünk jobban víz bennünket sokszor, mint ahogy esetleg az értelem azt tudná kontrollálni. Ilyenek vagyunk, és az Isten világában is ilyen az ember. Mi magyarok is ilyenek vagyunk. Ebből megyünk előre az életbe, csináljuk a dolgunkat, aztán majd Isten előtt lesz valahogy. Majd az Isten előtt is lesz valahogy. Talán nem kapunk büntetést, talán mégis megkegyelmez. Hát figyelünk az életre, nagyon gonosz dolgokat ne tegyünk, ne cselekedjünk. Hát majd csak lesz valahogy. Hát Pál apostol azért nem hagyta ezt ilyen nagyon esetlegesre. Hanem ahogy ő cseperedett, őt foglalkoztatta az, hogy vajon az az igaz bíró milyen rendszerbe gondolkozik. Ha én meg akarok előtte állni, akkor mi alapján fogok előtte megállni? Így találkozott Pál apostol ifjúságában egyre mélyebben a törvénnyel. A törvénnyel, amiről azt tanították neki, hogy az Istennek van törvénye. Mert hogy a bíró az nem csak úgy adhok ítélget a bírói székbe, hanem ahogyan ez minden időben lenni szokott, van törvény. És a bírónak az a dolga, hogy azt, aki elé áll, megmérje a törvény mérlegén. És az alapján kell ítéletet hozzon. A bírónak semlegesnek kell maradnia, ha tud, és a törvény igazságát kell képviselje, kihirdesse. Pál megértette gyermekkorától kezdve, hogy az Istennek is van törvénye. És úgy gondolta, hogy ez a törvény egészen bizonyosan olyan törvény, hogyha én ezt megtartom, ha én ennek szellemében élek, akkor Isten előtt lesz és van igazságom. És Pál apostol azok közé tartozott, akik nem gondolták azt, hogy ez a jelen való világ fontosabb volna, mint a túlvilág. Nem volt fejére ejtve, látta, hogy az ember itt a Földön egy darabig él, de ha igaz az, és ő ezt feltételezte, hogy igaz, hogy van egy végtelen világ, akkor arra gondolt Pápostól, hogy hát ezt a véges világot, amit itt a Földön élünk, érdemes azért úgy berendezni, hogy a végtelenben jól járjak. Hogy a végtelenben jól járjak. Pápost nem akart úgy élni, hogy hát ma jól legyen, aztán az örök élet nem izgat engem. Fordítva gondolkozott, nem volt egyáltalán buta ember. És mindent megtett azért, hogy azt a végtelen világban levő jó sorsot megnyerje. Megértette tehát, hogy a végtelen világ ura Isten, Istennek van egy törvénye, és úgy gondolta, úgy fogok én ő előtte megállni, hogy ezt a törvényt betartom. El is mondja itt a Filippi beli gyülekezetnek, hogy mi mindent tett ő ennek a törvénynek a szellemében, hogy magának igazságot szerezzen. Hogy úgy léphessen majd Isten elé, mint egy igaz ember. Nézzétek, mit mond. Azt mondja, hát nyilván erről még nem tehetett, de így történt, a 8. napon körülmetéltek. Igen, ez Isten törvénye volt a zsidó nép felé. Hogy az istenfélő családok adják jelét az istenfélelmüknek abban, hogy a gyermeküket körülmetélik. Ez volt az Istennel való szövetségnek a jele. Azt mondta Pál apostol, hogy engem körülmetéltek. Jó családból jövök. Itt nincs hiány. Aztán hogy folytatja? Izraelita vagyok, Benyámin törzséből. Héber a héberek közül. Azt akarja ezzel az apostol elmondani, hogy én vallom azt, hogy izraelita vagyok. Én tagadom, büszke vagyok rá. Azt is tudom, visszamenőleg, hogy Benyámin törzséből származom. Én nem tagadom az előéletemet. Sokszor elmondom a testvéreknek, hogy ne gondoljuk azt a korabeli zsidóságról, hogy ott a mindenki tapsikolva imádta az Istent. Ott nagyon sok olyan zsidó ember volt Jézus korában is, akik egyáltalán nem foglalkoztak az Isten dolgával. Nem érdekelte őket az Isten dolga. Ateisták voltak. Származásuk szerint abban a népbe tartoztak bele, együtt kellett élni azzal a szokással, hogy szombaton nem dolgoztak, de egyébként Isten dolgaival nem foglalkoztak. Pál azt mondja, hogy én nem ilyen ember vagyok. Én zsidó vagyok. Az, hogy héber vagyok, ez azt jelenti, hogy Pál azt akarja ezzel érzékeltetni velünk, hogy nagyon mélyen ott gyökerezik az én népemben az a szál, amelyre én magamat fölfűzöm. A Biblia Ábrahámot nevezi először Hébernek. Szóval ez nem csak egy ilyen divat dolog Pál apostol, hogy azt mondja, hogy hát zsidó vagyok ám én is, Benyámin törzséből idáig tudom azonosítani magam, hanem Pál azt mondja, hogy héber vagyok a héberek közül. Igen, azok közé tartozom, akik felől Isten döntött. Ez is kipipálva. És folytatja, és egyre mélyebb dolgokat mond. Azt mondja, a törvény szempontjából farizeus vagyok. Mit jelent ez, hogy a törvény szempontjából farizeus? Hát azt jelenti, testvérek, hogy a vallásos zsidóság is megoszlott abban az időben. A farizeusok voltak a radikális vallásos emberek. Így lehetne mondani, hogy ők voltak a konzervatív vallásos emberek. Ez azt jelentette, hogy ők nem cickáztak. Ezek nem liberális vallásos emberek voltak, akik azt mondták volna, hogy hát minden szabad, Isten szeret bennünket. Nem, a farizeusok azt mondták, hogy Istennek van egy törvénye, azt be kell tartani. Kőkeményen. És nem csak hirdették ezt, hanem oda is tették magukat. Azt olvassuk, hogy Jézus korában a farizeusokat mindenki irigyelte. Azt mondták az emberek, hogy hú, bárcsak így tudnék én is vallásos életet élni, ahogy ezek élnek. Nagy ismeretük volt a törvényben. Az emberek hozzájuk mentek tanácsot kérni. Hogy is mondja ezt a törvény? Segítsetek nekünk! Azt mondja Pál apostol, hogy én is farizeus vagyok. Nem csak egy ilyen divat zsidó, hogy most ön ezt így jó itt mondani, aztán most ezt én fölvállalom, hanem azt mondja Pál apostol, hogy azért, hogy én igaz legyek Isten előtt, ezért én oda tettem magam a kemény fiúk közé. Odaálltam abba a sorba. Buzgóság szempontjából a keresztény egyház üldözője. Az a zsidóság, a farizeusi zsidóság, amelyik Pál apostol ifjúságát jellemezte, amiből belenőtt, most az a farizeusság a kereszténységet látta a legnagyobb ellenségnek. Azt mondták, hogy a zsidóságot semmi nem fenyegeti úgy, annyira, mint a kereszténység. Magyarán a Krisztus, a názáreti Jézusnak a követői. És ezért, hát annak a kornak a lehetőségei szerint mindent meg is tettek, hogy a keresztényeket megriasszák, azt olvassuk máshol Pál apostolról, meg ahogy itt is írja, hogy ő nem csak riogatott, hanem üldözött is. Ő oda tette magát úgy, hogy hát ez nem olyan aprócska veszély, hanem ez egy nagy veszély. És mint egy tudatos farizeus azt mondta, hogy mindent meg kell tenni, ha kell, akkor üldözni kell ezt az irányt, hogy nehogy a mi vallásunk tönkre menjen. Nehogy a mi vallásunk, a hagyományaink szétessenek. Azt mondja utoljára Pál apostol, ha még valaki kételkedne, hogy ő mennyire igaz ember volt, azt mondja, a törvényben követelt igazság szempontjából fedhetetlen. Testvérek, ez nem valami nagy képűséget jelent, ne gondoljunk arra, mert hát mi erre azt mondjuk, hogy ilyen nincs is. Ez azt jelenti, hogy Pál apostol, mindamellett, hogy farizeus volt, hogy üldözte a keresztényeket származásával együtt is, azt mondja itt ki, ami biztos, hogy igaz volt, mert Pál apostolt ismerték abban az időben, mikor ezt a levelet írta, és ismerték az ő előző életét, egyébként nem írhatott volna ilyet, mert azt mondták volna, hogy hazudozik. Azt mondja Pál apostol, hogy a törvényben követelt igazság szempontjából fedhetetlen voltam magyarán, tökéletesen igyekeztem úgy élni, ahogy ezt a törvény megköveteli. Az úgy van, hogy mi tudjuk, hogy mi a törvény, ugye előfordul a testvérekkel is, lehet, hogy már nem, de tegnap lehet. Hogy tudjuk, hogy mi a törvény, de azért néha becsúszik ez az amaz. Néha azért átmegyünk a villogó zöldön a zebrán, nem? Meg az is előfordult velünk, hogy a piros jelzés ellenére szétnéztünk és átmentünk a zebrán. Ugye előfordul, hogy a sárgánál átcsúszunk. Tudjuk, hogy mi a törvény, az, hogy rá kell lépni a fékpedálra. Az a törvény, hogy állj. De az ember, annak ellenére, hogy tudja, hogy mi a törvény, az időnként megszegi, átgyalogol rajta. Tudjuk, hogy ezt is be kéne vallani, de hát Isten, van itten több millió ember, aki bevallja az adóját. Mi az esélye annak, hogy az enyémet fogják kiszúrni? Na, hát kicsi az esélye. Akkor csúszunk bele, hát ha sikerül. Hát ha átmegyünk a léc alatt. Tudjuk, hogy az a törvény, hogy nem, be kellene vallani, de hát ha nem veszik észre. Ilyen az ember. Pál azt mondja magáról, hogy a törvény igazsága szerint fedhetetlen volt. Magyarán reggeltől estig úgy élt, hogy a törvény meghatározta azt, hogy mit tesz, és mit nem tesz. Testvérek, talán megértjük azt, hogy ennek az embernek az élete, lehet, hogy nem irigyeljük most már annyira Pál apostolt, de azt megértjük, hogy ennek az embernek az élete arról szólt, reggeltől estig, mindenféle cselekedetében, hogy az igazságot, amely majd megtart engem oda át a túlvilágon, megszerezzem magamnak. És nem csak olyan ember volt, aki ezt mondta, hogy szeretném a túlvilágon, a láthatatlan világon, a véghetetlen világon élvezni a jót. Mert idáig sokan eljutnak. Hanem Pál azt mondta, hogy beáldozom ezért a láthatót. az életemet, beáldozom. Menjen, ki tudja, mennyi lesz, de hiszek abban, hogyha én itt jó ember vagyok, ha törvény szerint élek, akkor az igaz bíró azt fogja nekem mondani, amikor megmér, hogy átmentél, beléphetsz az én örök igazságomba, az én örök életembe. Azt gondolja Pál apostol, így gondolta, hogy mindaz, amit ő tesz az igazságért, elég lesz ahhoz, hogy ő Isten előtt megálljon. De történt valami, testvérek! Pál, vagy korábban így olvasunk róla, Saulus, építgette magának ezt a pódiumot, amelyre majd fölállhat, és dicsőségesen szerepelt az Isten előtt. De egyszer ez a pódium, az igazság, amit ő építgetett és gyűjtött magának, egyszer csak összeomlott. Egy pillanat alatt összeomlott. Az ember életében mindig nagy tragédia az, amikor hirtelen összeomlik valami, amiben annyira bízott. Milyen tragédia, amikor hirtelen elvesztünk egy hozzátartozónkat, egy szerettünket, egy barátunkat. És akkor az életünknek egy lába kiesik, ami meghatározott bennünket, hogy ott van, hogy számíthatunk rá, a segítségére, a szavaira, a bátorításaira. Pál azt mondja, hogy én az örök élet felől biztosítottam be magamat, erős bástyákat építettem magam alá, és egyszer csak mindez összedőlt. Egy pillanat alatt. Hogyan dőlt ez össze? Hát tudjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyvből, hogy Pál apostol, az akkori Saulus, szembe találta magát Jézussal. Szembe találta magát Jézussal, aki felfedte Saulus előtt, hogy az az igazság építmény, amit ő addig épített, az semmit nem ér. Az semmit sem ér. Akit Pál apostol a legnagyobb ellenségnek látott, akiről azt gondolta az apostol, hogy tám még az én örök életemnek is a legnagyobb ellenfele, Jézus, akiről Pál apostol azt gondolta, hogy ez meghalt, és hazudnak róla, amikor azt terjesztik, hogy ő él, az a Jézus egyszer csak szembe jött Saulussal. Szembe jött vele. És akit ő ellenségnek látott, és akit ő halottnak gondolt, az megszólította őt. És egy pillanat alatt szembesült Saulus azzal, hogy Jézus él, és szembesült azzal, hogy Jézus uralkodik. Jézus uralkodik. Azt olvassuk, hogy leesett a szamáról Pál apostol, ami ott ment. Azzal szembesült, hogy ez a Jézus hatalmasabb nálam. Hallom a hangját, még csak nem is látom, de ilyen hatása van rám. Arra gondolt Pál abban az időben, hogyha él és uralkodik, akkor neki van igaza. Ha mégsem halott ez a Jézus, ha ő mégis szól a mennyből hozzám, akkor álljunk csak meg, minek van igaza, vagy kinek van igaza? Nekem, vagy ő neki? És ez a Saulus, a későbbi apostol megértette azt, hogy neki van igaza. És megértette azt, hogy ő az igazság. Mert tudjátok, abban az időben ez úgy volt, hogy azért, amit üldöztek a farizeusok, azt ismerték is. Ez nem úgy volt, mint ma, hogy hallunk egy kósza hírt, azt írunk belőle egy ekkora újságcikket. A farizeusok nagyon jól tudták, hogy Jézus mit tanított. Azt olvassuk az evangéliumokban, hogy szorgalmas hallgatói voltak Jézusnak. Érdekelte őket, tudták. Csak úgy tudták cáfolni, ha ismerték Jézus tanítását. És Saulust idegesítette az, hogy Jézus azt tanítja, hogy én vagyok az igazság. Mert ő úgy gondolkozott, hogy az igazság nálam van, én szereztem, én csinálom. Mit beszél ez itt, hogy ő az igazság? És amikor ott a damaszkuszi országúton Jézus megszólítja őt, szeretettel, irgalommal és kegyelemmel, akkor arra kell rájöjjön Saulus, hogy az igazság az tényleg Jézus. Nem az az igazság, amit én gondoltam, amit kiötlöttem, és amin élem az életemet, hanem neki van igaza, és ő az igazság. Ez a fordulat, amit szoktak mondani, hogy páli fordulat, hát ez ennek az eredménye. Amikor az ember megérti azt, hogy semmi értelme annak, amit eddig csináltam, mert nem jó úton haladok. Amikor az embernek megmondják, aki azt hiszi, hogy észak felé megy, hogy te dél felé mész. Akkor, ha ő észak felé akar menni, akkor semmi más nem lehet csinálni, mint sarkon fordulni, és elindulni a másik irányba. Hát Saulus ezt értette meg ott a damaszkuszi országúton, hogy abszolút nem jó felé haladok. Meg kell fordulni, és a másik irányba menni. Az én igazságom, az semmit sem ér, de a Krisztus, ő az igazság. Ő az, aki engem megmentet és megszabadíthat. És nézzétek, miért és mit ír itt a Filippi belieknek? Hát ezt, amit olvastam. Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítélem Krisztusért. És úgy folytatja, hogy kárba veszni hagytam mindent Krisztus ismeretéért. És fokozza, azt mondja, szemétnek ítélek mindent, amit eddig gondoltam, tettem, hogy Krisztust megnyerjem. Sokan értelmezik ezt az ige szakaszt úgy, hogy Pál apostol elfordult a világtól. És hát lett egy ilyen bugris Krisztust követő ember, aki azt mondta, hogy minden rossz a világba. Szemét, aljadék a világ, nem kell ebből semmi. De pontosan azért beszélünk erre az igéről, testvérek, hogy mindenki megértse, hogy Pál apostol nem a világtól fordult el. Nem a világot vetette meg, nem az embereket vetette meg, hanem azt a módszert, ahogy ő igazságot akart magának szerezni. Ezt vetette meg. Azt mondja, hogy kárnak ítélek mindent, amit eddig itt szögeltem a falra, hogy majd viszem az Isten elé, az érdemeim. Azt mondja Pál apostol, hogy leveszem őket, és megy a szemétbe, mert semmit nem ér. Amit én gondoltam, hogy a Krisztussal nem kell többet foglalkozni, mert egy tévtanító, mert félrevezeti a népet, azt mondja Pál, most mindent veszni hagyok, hogy őt még jobban megismerjem. Aki az igazság. És ha kell, mindent szemétnek ítélek, amire én eddig fölálltam, csak azért, hogy Krisztust megnyerjem. Megértette azt az apostol, hogy nincs saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit alapján van igazságom Istentől. Magyarán arról tesz bizonyságot az apostol, hogy ha magam akarok Isten előtt igazságot szerezni, elvesztem. De Istennél van igazság, amiben részesedhetek. Amiben részesedhetek Istentől. Hogyan részesedik benne az ember? A hit alapján, testvérek. Krisztus az Isten igazsága, akivel a hit köt össze bennünket. És azt mondja Pál apostol, ez az igazság. Onnan indultunk el a gondolatainkkal, testvérek, hogy sokféle ünnep van, legfőképpen talán a halottakra való emlékezés időszaka ez a mi életünkben, amikor keressük az igazságot, és az ember rá is kényszerül, hogy az igazságról gondolkozzon. Nem tudom, hogy neked milyen igazságod van. Kitalált, gondolt, szépen összebarkácsolt igazságod van, amire nézve várod azt, hogy Isten az igaz bíró majd fölmentsen téged, vagy Krisztusba vetett hited van, és tudod, hogy ő az igaz. az egyetlen igaz, akinek az igazságából a hit által részesedhetsz. Kinek volt igaza? Kérdezhetné bárki a reformáció idején. Mit hirdettek a reformátorok? Szól a Szkriptúra, erről beszéltem a múlt vasárnap. Egyedül az írás. Mi volt a másik nagy reformátori mondat? Azt mondták, solus Christus. Azaz egyedül Krisztus, egyedül Jézus. Testvérek, pontosan ezt ismerték föl a reformátorok. Hogy maga az egyház azt tanítja az embereknek, hogy az igazságot megvehetitek magatoknak. Hogy az igazságért le tudtok tenni az asztalra dolgokat. Zarándoklatokkal, vásárlásokkal, szentek tiszteletével, ezzel, azzal, amazzal. Megjelentek a reformátorok, és mit mondtak? És mit kezdtek el hirdetni? Azt mondták, hogy kár és szemét. Kár és szemét? Krisztus. Egyedül Krisztus az, aki az igaz, és akiből hitáltal részesedve meg fogunk állni Isten ítélő széke előtt. Ma is ezt hirdetjük. Egyedül Krisztus. És arra bátorítalak benneteket, hogy keressétek őt, és higgyetek ő benne. Mert semmi nem ér előtte semmit, amit itt a földön mi saját igazságként kigondolunk, és összebarkácsolunk magunknak. De aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Arról azt mondja az írás, hogy az örök életet nyer Istentől, az igaz bírótól. Ez a Krisztus igazsága, ez Istennek, mint igaz bírónak az ítélete. Egyedül Krisztus, higgyetek ő benne. Amen. Kedves testvéreim, a 357. dicséretünket keressük ki. A 357. dicséretünket, és énekeljük a dicséretnek három versét. Az első verse így kezdődik, Jézus én bizodalmam és megváltóm életemben.
Reménység kötött.
csendesedjünk el és imádkozzunk. Bár csak úgy volna, hogy énekeltük, Jézus, én bizodalmam, de köszönjük, hogy így lehet, mennyei édesatyánk. Köszönjük, hogy megérteted ma velünk, hogy Jézus Krisztus az igazság, és ő belé kell nekünk oltatnunk és kapcsolódnunk a hit által, hogy az ő igazsága nekünk tulajdonítassék, hogy ő általa és ő érette megállhassunk a te színed előtt most, és majd azon az utolsó napon is. Köszönjük, hogy emlékeztetsz bennünket arra, hogy véges életünk feltételezett igazságai nem a végső igazságok. Köszönjük, hogy meg akarsz bennünket menteni, és ki akarsz ragadni bennünket képzelgéseinkből, hogy föltárjad előttünk a valóságot. Így köszönjük a te ígédet, és arra kérünk téged, buzdítsál, hívogassál bennünket a hitre. Munkáld bennünk szent lelked által, hogy ne kételkedjünk, hanem úgy láthassuk meg a te személyedet, a te végtelen igazságodat, ahogyan meglátta egyszer Saulus is, később pedig erről bizonyságot tett. Engedd, hogy mindazt kárnak és személynek ítéljük, amire eddig építettük a mi bizalmunkat. Köszönjük, hogy összeomlasztasz alattunk mindent, még most, amikor élünk, hogy ne csalódjunk majd egyszer ott te előtted. Kérünk, hogy őrizzél és tartsál meg bennünket kegyelmeddel, közeledj hozzánk úgy, ahogy egyszer Saulushoz is közeledtél, és irgalmadból részesítsél bennünket az elkövetkezendő héten is. Hadd jöjjünk te hozzád, és hadd keressük a te igazságaidat, Urunk. Köszönjük neked megtartott életünket, köszönjük gyógyulásainkat, de köszönjük azt, hogy betegségünkben is velünk vagy. Köszönjük azt, hogy gyászunkban sem fordulsz el tőlünk, hanem tudsz a mi szívünknek fájdalmáról, és kész vagy bekötözni a mi sebeinket. Hadd kérjünk így minden beteg, gyászoló és reménytelenségbe jutott testvérünkért. Hadd keressenek és találjanak nálad oltalmat és békességet. Köszönjük neked életünket, annak lehetőségét, hogy hozzád jöhetünk, és Jézus Krisztusért mindig veled lehetünk. Amen. Imádkozzunk úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Jézus Krisztus mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Amen. Kedves testvéreim, most énekelni fogunk. Először a 357-es dicséretünknek a 6. és 7. versét, majd pedig a nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük, tehát most a 357. dicséretünket énekeljük 6. és 7. versével. Bátorságban legyetek, Jézus hordoz, mint övéit.
Bátorságban legyetek, Jézus hordoz minket.